A Kamassarok mai témája folytatásképpen a lelki élet az iskolában, katolikus közösségben, cserkészet, regnum vagy egyéb olyan közösségi formában, ahol gyerekekkel foglalkozunk. Szőnyeg alá is söpörhetjük ezt a kérdést, vagy megkérdőjelezhetjük, hogy hosszú távon van-e értelme, hiszen nem minden diákunkból vagy katolikus közösségben nevelkedő gyerekből lesz felnőtt korában hívő ember. Hát ezekről a kérdésekről szól a mai Kamassarok is a mikrofonnál.
Rubovszkiné Bodó Mária.
És Lukovics Milán.
Már többféle elemről volt szó, ami segíti a gyermekünket, hogyha olyan szerencsés, hogy egy cserkészethez, regnumhoz vagy egyházi iskolához tud kapcsolódni. Ilyen volt például, egy kicsit beszélgettünk a lelki gyakorlatokról. És valahogy te azt mondtad, hogy nem csak a gyereket érinti az, ami a iskolában történik, hogyha van valamilyen színvonalas lelki élmény, akkor azt a gyerek valahogy haza is viszi, és az egész családra is hat az, hogy a mi gyerekünk mondjuk egyházi iskolába jár, és ott ilyen pozitív dolgok érintik őt. Mire gondolsz, hogyan érinthetik, vagy hogyan befolyásolhatják pozitív módon a családot az ilyen élmények?
Nyilván talán az egyes események is, de összességében hát az, hogy mégis egy család, egy szerves egység, és abból, hogyha az egyik tag, hát most esetünkben egy kamasz gyerek, a közössége vagy az iskolája révén, hát egész egyszerűen sokkal nagyobb keresztmetszetben találkozik a hittel, az Isten kapcsolattal, imádsággal, lelkélettel, akkor ez óhatatlanul valahogy lecsapódik otthon, nem is feltétlenül csak egy egyszerű élménybeszámoló keretében, hanem hát jó esetben az a gyerek, a viselkedése, a otthoni léte, minden, ahogy jelen van, ahogy vitatkozik, ahogy kamaszodik, ahogy segít vagy nem segít, hát ez valamiféle pozitív változáson is át tud menni, és ez kihatással van a családra, anélkül, hogy ez tudatos lenne. Amellett azért hát nyilván az, hogy a gyerek valamiről esetleg mesél örömmel, az hát egy szülő, hogyha odafigyel a gyerekére, hát ez biztos, hogy őt is érzelmileg is megmozgatja, és hát én úgy sokszor tapasztaltam ezt, hogy az egyházi iskolába járó gyereken keresztül jó esetben valahogy a családnak a egyházhoz való kötődése, lelki élete is meg tud újulni, vagy felfrissül, vagy intenzívebbé válik. Tehát talán biztos te is tudsz ilyen példát a te diákjaid között, hogy hát oda jött egy gyerek, aki, na hát valahogy ez jutott a szülőknek az eszébe, hogy irassuk katolikus iskolába, talán azért, mert mondjuk egy kisvárosban ez az iskola az, ami a legjobb, vagy ami megfelel a család ízlésének, és aztán hát észrevétlenül azért szépen lassan a szülők is bevonódtak. Nem csak az iskola életébe, hanem hát valahogy az egyházközség életébe. Hát én, ha jól tudom, akkor például te bérmaszülő is lettél olyan esetben, ahol hát veled egykorú felnőtt korában bérmálkozott meg, miután a gyerekei már a katolikus iskolába jártak.
Ez tény, hogy lehetséges az, hogy valaki a gyerekein keresztül teszi meg azt az utat, vagy felfedezést, ami valahogy kimaradt neki korábban, hogy a hit mennyire fontos. Akár a gyerekei kérdéseink keresztül, küzdelmeink keresztül, és hát akár tényleg ilyen felnőtt bérmálkozásig is eljuthat. Nekem olyan élményem volt, amikor a koronavírus kicsit kiiktatta a család életéből a szentmisét, és akkor hosszan úgy meg is ragadtak benne abban, hogy akkor ezt most tulajdonképpen úgy fölöslegessé vált, és néha szoktam a gyerekekkel itt teázni, és négy szem közti beszélgetésben kiderült az, hogy hát tulajdonképpen ők ugyan visszatértünk a koronavírus után az iskolába, de a család nem tért vissza a szentmise látogatáshoz. És akkor hát végülis azt a feladatot találtuk ki közösen, hogy hát itt viszont mi van a heti szentmisénk az osztállyal, hogy hát mi lenne, hogyha otthon te ugye ezt a jó hírt vinnéd, és újra a család belekeveredne ebbe a véráramba, és különös módon tulajdonképpen ez is sikerült, ez a küldetése annak a fiúcskának. Végül is tényleg van ilyen oda-vissza hatás. Talán ez egy feladat is lehetne a szülőnek, hogy gondoljon arra, hogy záros határidőn belül a gyerekeim kirepülnek, hogy amíg a gyerekeim tudnak mondjuk egyházi iskolába járni, addig valahogy én is próbáljak jobban ebbe a vérkeringésbe belekapcsolódni. Ezek valószínűleg ilyen kiugró dolgok, hogy lelki gyakorlat, ugye, amiről beszéltünk több alkalmon keresztül. Van-e más szerinted, ami valahogy egy lelki kultúrát tud a diák számára biztosítani az iskolában, amit szintén talán utána hazavihet, amin keresztül úgy gondolod, hogy lelki formálást végez a pedagógus a diákon?
Mondok egy példát, amikor ugye a rendszerváltozás után lehetővé vált, hogy mondjuk egy pap ebbéli minőségében betegye a lábát akár egy civil iskolába, akkor egy tanár kolléga, aki maga is egyházi iskolába járt, és egy szakközépiskolába tanított, amelyik ugye nem volt egyházi fenntartású, ez a 90-es éveknek az eleje, amikor ez történt, és egész egyszerűen ott a saját osztályaihoz, akik hát nem egyetemre mentek utána, meg nem egyetemi tanárok lettek, hanem hát valószínűleg munkás emberek. Tanulmányilag lehet, hogy nem voltak olyan nagyon-nagyon magas szinten, valószínűleg a szakmájukban aztán megállták a helyüket, vagy ügyesek voltak, és ezekhez a gyerekekhez elhívta az Ányos atyát, aki egy öreg ferences volt akkor már, és az Ányos atya hát nem olyan értelemben tartott nekik hittanórát, hogy most hitbeli igazságokat magyarázott volna, hát hiszen ezek valószínűleg jelentős részben nem hívő fiatalok voltak, hanem olvasott nekik valami fajta jó irodalmi igényességű novellát, és utána erről beszélgetett velük. Tehát egy pedagógusnak szerintem így föl kell mérni, hogy az a csoport, amivel ő foglalkozik, az milyen szinten van, mire fogékony, milyen előképzettséggel rendelkezik most ilyen lelki dolgokban, és biztos, hogy van olyan csoport esetleg, cserkészőrs vagy regnumi közösség, egyházi iskolai osztály, ahol hát arról lehet beszélni, hogy akkor miről volt szó a vasárnapi szentmisében, miről prédikált a pap, mert minden gyerek ott van nagyjából, de azért a realitás az általában hát nem egészen ez, illetve hát lehet azért, mert mondjuk egyházi iskoláról van szó, attól még lehetséges az, hogy az a realitás, hogy a gyerekek neveltsége az nem a vallásos nevelésnek volt megfelelő, a szülők és a családok többnyire nem gyakorló hívők, még akár a gyerekek hozzáállásában is a ellenszem vagy a cinizmus dominál. Tehát, hogy láthatunk ilyen gyerekcsoportot például katolikus iskolában, és még csak nem is tehetnek róla, hogy hát egyszerűen ilyen millióból érkeztek, vagy így verődtek össze. Nyilván a pedagógusnak itt hát ezeket a gyerekeket kell valahogy fejlesztenie, valamit adni nekik. Hát az egy, szerintem egy nagyon nagy kérdés, hogy a pedagógus alkalomattán például megszólítható-e, hát olyan a gyerek számára húsba vágó kérdésekkel, vagy olyan témákkal, amelyek hát egy kamasz gyereket foglalkoztatnak, legyen szó például arról, hogy élet és halál, tehát akár születés, akár az elmúlás, vagy szenvedés, betegségek, a világ nagy igazságtalanságai. Tehát, hogyha a pedagógus azért időnként úgy vállalja azt, hogy ezekben a kérdésekben ő hát a gyerekekkel őszintén elbeszélgessen, akkor ott valami történt. És nyilván hát persze a határa csillagos ég az, hogy közös lelki gyakorlatra megy ez a gyerekcsoport a pedagógussal, vagy még nagyobb részben esetleg Szent Jónáshoz járulnak, vagy Szentmisén vesznek részt, áldoznak. Hát ezek nyilván nagy dolgok, hogyha ez meg tud valósulni, de például azért, hogyha egy osztály megy most így november tájékán, hát ez jut eszembe, akár egy osztálykiránduláson, biztos, hogy előbb-utóbb elhaladnak egy temető mellett, hát az a pedagógus ottan megállhat, és azt mondhatja, hogy hát egy csöndben mindenki egy fohásszal, egyszerűen csak gondoljunk azokra az emberekre, akiket ismertünk, és már nincsenek közöttünk, akik hiányoznak nekünk. Tehát, hogy ilyen apróságokkal kezdve, ugye nagyon fontosak azért az esztétikai élmények, akár az irodalom, zene, művészetek, azért ezzel is találkozik sokszor egy gyerek, és hát ott is a pedagógus ott van, akkor fel tudja hívni a figyelmet erre-arra. Én nagyon szerettem mindig gyerekekkel a együttlétek során este azt, hogy valami, én esti mesének neveztem, de hát ez nem gyerekmese volt, tehát nem Moha bácsi meséi, vagy valami hasonló, hanem hát valami tartalmas novellát mindig olvastam a gyerekeknek esténként, és ezek azért valahol mindig hát ilyen egzisztenciális kérdéseket érintettek legalábbis, úgyhogy hát minden húron kell játszanunk, minden húrt kell pengetnünk, ami ebbe az irányba mutat, alkalmazkodva a konkrét gyerekcsoportnak az igényéhez. Nyilván az a gyerekcsoport, amelyekkel lehet együtt imádkozni, hát az megint csak akkor nagyon jó dolog, hogyha az meg tud valósulni. Hát ha nem lehet a gyerekekkel imádkozni, mert nem tudják, vagy nem állnak hozzá jól, akkor az a pedagógus az akkor is imádkozhat a gyerekekért, és akkor hát majd ezen rajta keresztül megérinti ezeket a gyerekeket is valami. Én azt gondolom egyszerűen csak, hogy egy pedagógus vagy cserkészős vezető, regnumi közösség vezető, az nagyon jó, hogyha ezzel foglalkozik, vagy ezt a szívén viseli. Ezekben a katolikus intézményekben, iskolákban, szervezetekben sem vehetjük azt alapnak, hogy a imádságot, szentírásolvasást, szentmisére járást, szentgyónást, egyáltalán, hát ami a lelki élet tárgykörébe sorolható, hogy azt a gyerekek otthonról hozzák. Hanem hát nagyon sok esetben olyan gyerekek verődnek össze egy osztályközösségben, vagy cserkész csapatban akár, ahol a nagy részük otthonról nem hoz igazi vallásos neveltséget, a szülők nem gyakorló keresztény hívő emberek, és lehetnek ettől még nagyon jó emberek, de hát valamiképpen, hogyha az adott iskola, tanár, közösségvezető ezt nem karolja föl ezt a témát, hát akkor kihagyta ezt a lehetőséget, de hát azt hiszem, hogy erről már volt is szó az előzőekben is, hogy ez fontos feladata a iskoláinknak, meg a közösségeinknek.
És hát nyilván ennek a fordítottja is nagyon igaz, hogy a szülő, akár aki most hallgatja ezt a műsort, nem dőlhet hátra kényelmesen, hogy mert a gyerekem bejutott egy egyházi iskolába, tulajdonképpen majd ott összeszedi, ami az életben neki szükséges, és majd jó vizekre terelődik a sorsa, a hite megalapozottá válik, hiszen pont ebben a kényes időszakban, mondjuk mint egy kamaszkor, biztos, hogy talál majd kritikát, vagy megtalálja azt, hogy mit kell kritizálni a hitben is, az iskolában is, tehát hogy a szülő ugyanúgy ne az iskolától várja, hogy na majd akkor rendet tesz a gyerek fejében, hanem hát folyamatosan kérdezzük a gyermekünket, hogy milyen kérdései vannak, vagy hát, hogy egyszerűen próbáljuk meg beszélgetni velük azokról a dolgokról, amik őt feszegetik. Szerintem egy nagyon nagy kérdés az, hogy amikor olyat lát az iskolában, ugye egyházi iskolában, ami neki nagyon ellenszenves, mondjuk egy tanár viselkedésében, nyilván rengeteg olyan tapasztalata lehet egy diáknak, hogy azt mondja, hogy na hát ez egy egyházi iskolában, hogy hát a szülő hogy viszonyuljon hozzá, mert hogy nyilván egyfelől az a jó, hogyha a szülő valamennyire a tanárnak alájátszik, és azt mondja, hogy de igen, kisfiam, a tanár úr ezt kérte, a tanárnő ezt kérte, amazt kérte, és hogy kicsit segíti, hogy nem bekritizálja azt a tanárt otthon, és akkor jól ketten kritizálják a tanárt, azt próbálja meg utána valamit alkotni a tanítási idő alatt. Hogyha ilyen jellegű, mondjuk erkölcsi kritikája támad egy diáknak, akkor hogy viszonyuljon ehhez a szülő?
Hát azt hiszem, hogy ez egy külön fejezet is. Lehet, hogy a szülő az iskolában, a szülő kapcsolata a pedagógussal, az intézménnyel, tehát nagyon tág téma ez. Én tényleg nagy falatnak érzem ezt a kérdést, tehát hogy már kicsit a szűkebb téma is nagyon elgondolkodtató, hogy egyáltalán a szülő hogyan tudja támogatni az iskolában zajló lelki életet, és hát mondjuk csak ez a leszűkített témához annyit hadd mondjak, hogy a kettős nevelés, vagy amikor egy fiatalt ellentétesen nevel iskola meg szülő, az személyiségromboló. Tehát, hogy a szülő azért ne érezze azt, hogy ő letudta a gyerek vallásos nevelésének kérdését azzal, hogy beadta egy cserkész csapatba, vagy katolikus iskolába, vagy valamilyen közösségbe, mert hogyha otthon ellentétes dolgot lát ezzel gyökeresen, nem is kimondva akár, hanem hát egyszerűen csak a mindennapi életvitel, mentalitás az nem ezt tükrözi, az nem a gyerek fejlődését segíti elő, tehát éppen ezért én mondjuk így katolikus iskolában, amikor nem hívő gyerek vagy szülő jelentkezett a gyerekével, én mindig ezt mondtam, hogy mi fölvesszük a gyereket, vagy nyitottak vagyunk erre az együttműködésre, ha a család részéről a katolikus iskolába való beiratkozás az a hit gyakorlásának az elkezdésének a szándékával történik. Ha egyszerűen arról van szó, hogy tényleg a szülő ezzel letudni igyekszik a értékek közvetítését, akkor viszont hát nem az lesz ebből, amit várunk tőle, vagy hát akkor az a szülő a gyerekét 4 vagy 6 év ilyen kívülállóságra ítéli, ami senkinek nem jó. Hát ezzel együtt persze nyilván nehéz dolog katolikus iskolába járni, vagy katolikus közösségbe tartozni, mert pontosan még jobban találkozunk az emberi gyarlósággal, mint mondjuk akkor, hogyha csak valaki úgymond elmegy vasárnap a misére, 1 órát ott ül, aztán hazamegy, ott esetleg kritizálhatja, hogy a kántor hogy énekelt, vagy a pap hogy prédikált, De valóban minél inkább testközelbe kerülünk, hát egyházi intézménnyel, katolikus közösséggel, biztos, hogy a kezdeti öröm után, hát az emberi gyarlóságokkal való találkozás az, hát valóban akár melbevágó is lehet. És hát erre a szülőnek is nyilván föl kell készülnie, hogy a gyereket ebben segítse. Hát sok negatív tapasztalatom is van ebben, amikor mondjuk a szülő esetleg éretlenül reagált erre, úgy reagált, mint ő lenne a diák, úgy vette magára a gyerek sérelmeit, vagy igazságtalanság tapasztalatát, mint hogyha az vele történt volna meg. Tehát nyilván egyfelől a szülő azonosuljon, vagy értse meg a gyereket, álljon mellette érzelmileg, de hát azért mindig vezesse is egy kicsit tovább a megértés, vagy afelé, hogy talán azért az illető máshogy is gondolja, vagy biztos, hogy máshogy is látja, nem biztos, hogy igaza van, de azért nem az a végső igazság, amit a gyerek érez. Szóval nekem azért mindig olyan nagyon szülővel való kommunikációban nagyon nehéz pont volt, amikor a szülő azt magyarázta nekem, hogy hát az ő gyereke tűpontosan látja a visszásságokat, meg a dolgoknak a fonákját. Na hát, amikor ilyen tűpontos ítéleteket kellett, hogy halljak a szülőktől, akkor általában nehéz volt elmagyarázni azt, hogy azért valószínűleg a tanár vagy a pedagógus részéről a valóság egészen máshogy néz ki, mint ahogy a gyerek tűpontosan azt látja. Na tehát nehéz dolga van nyilván a szülőnek is, ramasz gyerekkel, de hát mindig azért hasznos dolog egy szülő részéről, hogy mondjuk egy konfliktus vagy sérelem esetén, hát ő maga igyekszik tájékozódni. És tájékozódni igyekszik, nem pedig hát a gyerek felháborodását egy az egyben közvetíteni a pedagógus felé. Neked milyen tapasztalataid voltak? Ugye én az a benyomásom, hogy mondjuk egy katolikus iskola civil pedagógusának például megszervezni akár egy lelki programot, lelki napot, lelki gyakorlatot nem olyan nagyon könnyű. Milyen buktatói vannak ennek, vagy mivel küzdöttél már meg az eddigiek során?
Az mindig nagyon fontos, hogy egy olyan embert találjon az ember, akár egy lelki gyakorlat, vagy lelki nap, vagy valamilyen lelki témájú beszélgetése, aki hát hiteles. És hogyha ilyet sikerül, akkor is nagy kérdés, hogy az az illető milyen intenzitással tud részt venni a mi programunkon. Olyannal már találkoztam, hogy gyakorlatilag egy 3 napos lelki gyakorlat szerveződött egy személy köré, aki aztán menetben kiderült, hogy csak nyomokban tud részt venni. És akkor itt kiderül, hogy hát azért nagyon nagy szerepe lesz az embernek, aki elviszi a diákot oda, mert hogy hát nem arról lesz szó, hogy én majd kiszolgálok, etetek, itatok, és ügyesen a helyszínt szervezem, meg az alvást biztosítom, meg a egyebeket, hanem hát kiderül, hogy végülis részben én tartom meg azt a lelki gyakorlatot. Tehát, hogy nyilván a tanárnak fel kell arra készülnie, hogy legyen a tarsolyába sok értékes dolog, amit elő tud venni, hogyha úgy járna, hogy az a pap egyszer csak azt mondja, hogy tulajdonképpen őt várják valahol másút ekkor és akkor, és hogy nagyon szívesen volt itt erre másfél-két órára, de hogy akkor van más feladata is, és ezt egyáltalában nem kritikaként mondom, hiszen nagyon sokszor, ha az ember egy plébánost vagy káplánként dolgozó valakit, aki egy helyhez kötődik, hív el egy iskolai programra, akkor tényleg szembesül az, hogy az az illető, hát minden napja, órája be van osztva, és akkor hát nem fog tudni annyit részt venni. Szóval, hogy ez valóban egy nem könnyű, hogyha egy olyan atya adódik, aki viszont ott tud lenni a gyerekekkel, akkor az minden estül az egész hangulatot, az egész programot úgy megváltoztatja. Nem azt érzi a gyerek, hogy ott a pedagógus erőlködik, hanem azt érzi, hogy ez egy komoly dolog, itt más is oda szenteli az idejét arra, hogy mi itt együtt vagyunk. Tehát akkor az úgy nagyon átütő tud lenni.
Igen, hát mondjuk én igazgatóként arra emlékszem vissza, hogy néha magának a pedagógusnak is nehéz megérteni, hogy mi az, hogy lelki gyakorlat és osztálykirándulás közötti különbség. És akkor ezt átvinni a gyerekekre, hogy ez most valami más jellegű tevékenység és időtöltés lesz. És hát ugye, mint osztályfőnök, én is hát sokszor vittem a lelki gyakorlatra az osztályaimat, ahol viszont hát nem én akartam azt tartani, de hát rengetegszer szembesültem ezzel, hogy hát tényleg az nagyon jó volt, amikor valaki, egy atya úgy fölvállalta az egész programot, és ott volt a gyerekek között, szabadidőben is akár, vagy amikor csak ilyen mozaik kockaszerűen hát ott megjelent, és akkor valamit csinált, és hát akkor persze mindig úgy éreztem, hogy hát még relatíve könnyebb dolgom van, hogy akkor ennek a hézagjait hát kitöltsem, és akkor lelki gyakorlat legyen belőle, mint mondjuk alkalomattán egy civil kollégának. Úgyhogy hát manapság, amikor talán ide kevesebb a pap, kicsit a katolikus iskola pedagógusainak, vagy katolikus közösségek, akár nagyon-nagyon fiatal vezetőinek, hát kell valahogy felkészülniük arra, hogy akár lelki gyakorlatszerű foglalkozásokat is tudjanak tartani. Aztán, hogy erre hol lehet összeszedni a szükséges muníciót, azt arra most itt nem térünk ki, tehát biztos, hogy az fogja tudni elvinni lelki gyakorlatra a gyerekeket, legyen szó ez most mondom cserkészetről, vagy más katolikus közösségről, vagy intézményes katolikus oktatásról, hát akinek szintén azért saját tapasztalata van arról, hogy mi az, hogy lelki gyakorlat, vagy lelki élet egyénileg és közösségben, úgyhogy nagyjából ennyi fért a mai műsoridőnkbe. Folytatjuk két hét múlva a Kamassarkot, mi pedig elköszönünk a mikrofonnál.
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán ültek. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing.
are the Sultans.
Otthon a családban. Kamasz sarok. Budó Mária műsorát hallották.